Új sorozatot hirdetünk, az a cím, hogy háborúz. Ha addig nem jött le belőle. És hadat üzenünk sok dolognak. Egy Sámuelből jön az egész sztori, Dávid és Góliátnak a harca, úgyhogy erről fogunk sokat hallani, a következő 5 hétben mindenképpen. De rengeteg üzenet van benne. Rengeteg. Tehát lehet, hogy úgy van az ember ezzel a Dávid és Góliát sztorival, hogy hát igen, ezt átugrom, akkor olvas ezen. Jó, ezt átugrom, erről már 85 pásztort hallottam már prédikálni, 85 féle videót láttam, vagy akármi róla, már könnyökömön jön ki a sztori, de most az utóbbi, hát egy hónapban a lányokkal olvassuk, most már 2 Sámuelnél vagyunk, így esténként, és hát újabb fénybe kerültek dolgok az embernek, ugye ez mindig úgy van, hogy az ember elkezdi olvasni a Bibliát, vagy egy bizonyos részt, amit már rég nem olvasott, azt gondolja, hogy emlékszik, meg ismeri a sztorit, de ahogy olvasod, megint csak újabb és újabb dolgok felelevennek belőle, vagy Isten egyszerűen csak szól. Úgyhogy mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy melyik oldalon állunk a háborúban, de fogunk beszélni arról, hogy hogyan hagyjuk hátra a múltunkat. Fogunk beszélni arról a következő hetekben valamelyik alkalommal, hogy történhetnek rossz dolgok jó emberekkel, miért. Miért van az, hogy Isten ezt megengedi, vagy miért történik ez. Úgyhogy rengeteg jó témánk van ebből a sztoriból, egy Sámuel 17-ben. Jó, úgyhogy imádkozzunk, jó? És akkor utána elkezdjük. Köszönjük neked, Urunk, a mai alkalmunkat, és köszönjük, hogy ez a háború, amiben vagyunk, ez el van döntve. Ismerjük a könyv végét. Te vagy a győztes Jézus. Úgyhogy kérünk arra, hogy ezeken a szavakon keresztül, gondolatokon keresztül, amin végigmegyünk a következő hetekben, erősíts meg bennünket ebben a győzelemben, hogy ebben a győzelemben éljük a napjainkat, és nem egy hazug vesztett csatában. Úgyhogy kérünk, használd ezt erre az Úr Jézus nevében. Ámen. Úgyhogy ma az első 3 verset fogjuk megnézni, és igazából az első 3 vers csak fölvázolja nekünk, hogy itt valami versengés van ebben a történetben. Tehát valami versengés folyik. Két fél között. Tehát két ellenfél. És azt láthatjuk benne, hogy az ott lévő emberek vagy egyikben vannak, vagy másikban. Tehát nincs olyan, hogy kettő köztes vagy, még nem döntöttem el, hogy itt vagyok, ott vagyok, hanem tehát nincs középen senki, és mondjuk ilyen versengéseket. Mondom az egyik részét, és ti mondjátok a másikat, jó? Kormány. Na, kormány. Mi a versenytársa a kormánynak, aki irányítja az országot? Az ellenzék. Így van. Jó, aztán mondok ilyet, hogy Coca-Cola. Ez az. Jó van. Akkor mondok egy ilyet. Szia, Zoli. Mondok egy ilyet, hogy Pixeged. Veszprém. A Loki az a foci csapat. Veszprém, ez az. Tehát a nagy rivális, igaz? Nagy rivális. Aztán Windows. Nem, Linux. Ki egy másik nagy versenytárs? Az Apple. Vagy Macintosh, igen. Rama. Akkor mindig is utáltam. Mert gyerekkoromban mindig is... Mégis gyerekkoromban ilyen fürdőnadrágunk volt. Fecske. Így van, Bermuda. Most már jobban a Bermuda. Igen. Most már pedofilnak nézik az embert a fecskébe, egy strandra. És akkor egy ritka versengés. Férje? Ritkán van csak versengés, ugye? Na, de hogy itt vagyunk, és nézzétek, csak olvassuk, jó? Tehát nem fogjuk érteni az egészet, amit majd az egész történetet, az egész fejezetet, ha nem értjük meg ezt a három verset az elején, úgyhogy azért pont ezzel kezdjük. Azt mondhatnám, hogy ennek a versengésnek a hatása alatt vagyunk ma is, ami akkor történt, de majd meglátjátok, hogy miért. Jó, tehát 1 Sámuel 17:1, itt vannak az izraeliták és a filiszteusok, és azt mondja, a filiszteusok ismét összegyűjtötték seregüket, és hadjáratot indítottak Izrael ellen. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, a táborukat pedig Szókó és Azeka között Efesdammimnál állították fel. Tehát volt két hegy, egyik hegy, másik hegy, és közöttük a völgy. Oké? Tehát ez a kép. Második vers. Saul is összegyűjtötte seregét, és az Élá völgyben vertek tábort. Azután mindkét sereg csatarendbe állt. Harmadik vers. Az egyik dombon Saul serege volt, velük szemben, a másik oldalon pedig, kik voltak? A filiszteusok. Közöttük pedig egy völgy húzódott. Oké, tehát megint csak itt van ez a kép, hogy két hegy van, középen pedig a völgy. Itt voltak az izraeliek, itt pedig a filiszteusok. És mind a kettőn van mozgolódás, de csend és hullaszag a völgyben. Oké, mindenhol van nyüzsgés, mozgolódás, és azt mondhatnánk, hogy ebben a képben, amit itt látunk, tehát ebben a versengésben, vagy rivalizálásban, ami itt folyik, nincsen a völgyben, nem történik a völgyben semmi ilyesmi. A két hegy a főszereplő. És mindenki. Tehát mindegy, hogy milyen ember van ott, valamelyik hegyen van. Jó? Úgyhogy jó kérdés felmerülhet bennem, hogy rendben, jó van. Látom, tudod, mit akarsz, Balázskám, de hogy kerülök most én ebbe a képbe bele? Oké, tehát hogy kerülök bele ebbe a filiszteus és Izrael rivalizálásba, vagy versengésbe? Mi közöm nekem ehhez? Elárulom. Tehát Izrael, ők az Isten gyermekei. Oké, tehát Isten gyermekei. Izrael. Ők Isten gyermekei. És ez azt jelenti, hogy ha egy picit is ismered a történelmet, vagy a történetet, de ha nem, akkor elmondom, hogy Izraelt nem azért választotta Isten, mert annyira frankók voltak. Ő nem kereste a legjobb népcsoportot, és akkor kitalálta, hogy na, az izraeliek, a zsidók azok. És akkor, mivel ők a legjobbak, ezért őket választom, mert tényleg, hát végülis a legjobb Istent a legjobb név fogja tudni bemutatni, hogy a legjobbakat választom. Nem. Ugyanolyanok voltak, mint az összes többi. De kiválasztott egyet. És azt mondta, hogy ők az én népem. És igazából úgy választotta ki őket, hogy Ábrahámot választotta ki, és aztán az ő leszármazottai lettek a zsidók, de nem úgy kereste, hogy a legjobbat keresi. És ennek egy jó üzenete van számunkra, mert ugyanez a mi történetünk is. Hogy Isten, mi nem azért vagyunk Isten gyermekei, amelyikünk Isten gyermeke, ez nem azért Isten gyermeke, mert mi vagyunk a mai kornak a legjobbja. Hogy Isten szuper embereket keresett, szuper képességekkel, szuper jellemmel, szuper szokásokkal, szuper szónikus embereket is. Egyszerűen nem tudott más tenni, csak azt mondta, hogy neked az én csapatomba kell lenned. Hanem egyszerűen Isten csak kiválasztott bennünket. És most ott vagyunk az ő csapatában. Ott vagyunk az ő seregébe, az ő családjába. Oké, és hogyha ezt megértjük, hogy a megváltásunk az nem azért van, mert mi ezt megérdemeltük és megdolgoztunk érte, hanem azért, mert ő választott bennünket, akkor tudjuk igazán imádni Istent. Akkor tudjuk. Mert ha őszintén magunkba nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy mit keresek én ennek a Szent Istennek a csapatába. Mit keresek én az ő táborában, az ő családjában. hogyha most magamra nézek, a döntésemre, a gondolataimra, az életemre, az elmúlt életemre, és azzal, amikkel ma is küzdök, hogy nem ebbe a csapatba kéne legyek. De mégis itt vagyok. És Isten akarja, hogy ott legyek. És Isten tette lehetővé, hogy én ebbe a csapatba legyek. Úgyhogy, ha ezt megértjük, és egyre jobban meg fogjuk ezt érteni, akkor egyre inkább tudjuk őt imádni. Na most aztán ott van a másik csapat, a filiszteusok. Ők pedig Isten ellensége. Tehát van Isten családja, és aztán van Isten ellensége. Ők azok, akik utálták őket, ők utálták őket, tehát Isten családját, és magát Istent is utálták. Ők más isteneket imádtak. Dolgokat, köveket, szobrokat, de nem Istent imádták. Úgyhogy ez a két versenytárs van, és ma az emberek, ahogy itt sem volt mozgolódás ebben a történetben középpen, vagy itt volt, vagy ott, ma az emberek közül is vagy az egyik táborban vannak, vagy a másikban. Tehát két csoport van az emberek között. Isten családja, és Isten ellensége. Nincs többféle ember ma. Vagy Isten családjába tartozik valaki, vagy Isten ellensége. Tehát kétféle csoport. Erről beszélnek az írások is. Többen is említik az írásaikban, a Bibliában. Úgyhogy vagy ide tartozom, vagy oda tartozom. És tudod, vannak, akik azt mondják, hogy hát, nem vagyok igazán keresztény, de azt sem mondanám, hogy ellenséges lennék a keresztényekkel. Tehát nem vagyok az ellenségük. Igazából sok bajom nincsen velük, hát el vagyunk. Oké, tehát van az az ellenség, amelyik a közömbös ellenség. Akit úgy nem érdekli a dolog. De Isten igéje világos ebben, hogy vagy itt van valaki, vagy ott. Most az, hogy közömbös vagy ellenséges, és hadjáratot indít el Isten családján, az tehát tök mindegy, ugyanabba a seregbe tartozik. Van Isten családja, és van Isten ellensége. Ez a két tábor létezik. Úgyhogy ez a kép itt számunkra, ebben az első három versben. És lehetsz úgy egyébként, lehetsz úgy ezen a hegyen, az ellenségnél, hogy azt hiszed, hogy itt vagy. Nem akarok elbizonyítani titeket, de el akarok bizonyítani titeket. Akit nem lehet, azt úgyse tudom. Akit én engem már ezzel nem lehet elbizonyítani. De ha el lehet bizonyítani, az jó. Mert abból a szempontból, hogy akkor jó, megvizsgálom, és újraértékelem a dolgokat. Oké, lehet, hogy már ott tartasz, hogy ezt téged nem bizonyítani. Tehát, ha igen, akkor viszont tudod, figyelj. Tehát simán lehetek úgy ott, Isten ellensége oldalán, hogy azt hiszem, hogy itt vagyok. Úgyhogy majd megnézzük. Megnézzük. Egy biztos, hogy és mondok nektek két szót, ami nagyjából jellemzi a két oldalt. Oké? Tehát Isten családja, Isten ellensége. Megmenekültek, elveszettek. Jó? Tehát ez most kicsit más értelemmel. Megmenekült emberek, elveszett emberek. Isten családja, Isten ellensége. Ők a megmenekültek, ők pedig az elveszettek. Oké? Tehát kétféle ember van. Ma a Földön. Megmenekült, vagy elveszett. Tudod, te hol vagy? Te hol állsz? És lehet felmerül a kérdés, hogy de hát mitől kéne engem megmenteni? A késetleg az az ember, aki közömbös. Mitől kell engem megmenteni? Jó kérdés. Én összeírtam négyet, és ezen a négy dolgon fogunk végigmenni most, megnézzük, hogy mi ez a négy dolog, amitől megmentett Isten, és megment. És az első, Azt, hogy megmentett minket a bűn hatalmától. Vagy ha éppen, ha még az Isten ellensége csapatában vagy, Isten ellenségei közé tartoz, akkor Isten meg tud menteni téged a bűn hatalmától. Voltál már valaminek a hatalmában? Volt már, amikor valami uralt téged? Hogy egy módon nem is volt akaratod azon a területen? Ez egy olyan pillanat, amikor, mit tudom, mondjuk, ott ülsz a Győri pincébe, és kihozzák a Győri tálat. Tudom, hogy nem erre gondoltatok, és ez egy picit próbáltam így oldani a feszültséget, mert már mindjárt leestek a székről. Tehát ott van ez a két személyes, ami legalább négy személyes, és ellenállhatatlan. Ilyenkor már nincs akarat. Ugye? De tényleg, tehát velünk hívőkkel igen előfordul, és megtörténik az, hogy teszünk olyan dolgokat, amiket nem kéne, hogy tegyünk. És aztán megyünk, megvalljuk, szánjuk, bánjuk, tudjuk, hogy nem helyes, és helyreállunk. Helyreállunk. Viszont, ha másik oldalon vagy, Isten ellenségének a táborába, akkor nem vagy képes arra, hogy abba hagyd. Ebben a táborban képesek vagyunk arra, hogy abba hagyjuk azokat a dolgokat, amiket nem kéne tegyünk. Ebben a táborban nem tudjuk abba hagyni. Miért van ez? Azért, mert csak ebben a táborban van meg a hatalmunk arra. Hatalmunk a bűn felett. Mert Jézus Krisztusban meglettünk mentve a bűnnek a hatalmától. Itt nem. Itt a bűn hatalmaskodik rajtam, hogyha ebben a táborban vagyok. Úgyhogy nincs is esélyem megszabadulni belőle. Még akkor is, amikor már látom, hogy nem tesz jót, senkinek nem tesz jót, de nincs meg a kellékem, nincs meg az erőm, nincs meg a forrásom arra, hogy győzedelmeskedni tudjak a fölött, a bűn fölött. Ami éppen rombolja az én életemet, és rombolja a környezetemben lévők életét. Itt, Isten családjában, Isten hatalmat adott a bűn fölött. Hatalmat adott a bűn fölött. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogyha ebben a táborban vagy, és vétkezel, akkor ez nem azért történik, mert véletlenül. Hanem azért vétkezel, mert akarsz. Oké? Okay? Tehát ha ebben a táborban vagy, ha Isten családjában vagy, akkor nem ártatlanul vétkezünk, mert hát nem tudok más tenni, hiszen a bűn hatalma alatt vagyok. Hanem itt azért vétkezünk, mert úgy döntünk, hogy megtesszük. Habár tudjuk, hogy nem helyes, de megtesszük. Úgyhogy ha elolvasod, csak mondok igehelyeket. Róma 6-ot, római levél, Pál levele a rómabeliekhez, 6. fejezet, ott erről olvashatsz. Római levél, 7. fejezet, erről olvashatsz. Hogy ott van a küzdés a hívőben. Ott van a küzdelem. Oké, ebben most nem megyünk bele ilyen részletességgel. Lesz majd olyan üzenet, amikor erről fogunk beszélni. Viszont ez van, tehát azért vétkezünk. Az egyetlen ok annak, hogy vétkezünk, az, hogy akarjuk. És nem azért, mert nem tudunk vele mit kezdeni, vagy nem tudunk vele mit tenni. Nem a bűn áldozata vagyok. Mint ahogy Isten ellenségének táborában, ott ez van. Minket itt Isten megmentett a bűn hatalmától. Többé már nem vagyunk. Ha Róma levél 6. fejezetét elolvasod, ez van benne. Hogy szabadok vagyunk ettől a hatalomtól. És élhetünk szabadon. Élhetünk szabadon. Oké? Okay? De hát, pásztor, hát én bűnben élek, és hát nem igazán érzem rosszul magam, nincs vele semmi gondom, nem érzem Isten meggyőzését, nem villog semmi piros lámpa bennem ezzel kapcsolatosan. Oké, mert amúgy, amikor itt vétkezünk, Isten családjában vétkezünk, akkor Isten elővesz bennünket. Mert azt látja, emlékeztek a múlt alkalom, amikor a darazsat piszkálta a Luca, hogy ha azt látja Isten, hogy valami veszélyezteti az életemet, akkor közbe nyúl. Még akkor is, ha ez nekem nem tetszik, mert nekem ez a legfantasztikusabb tevékenységem, és nagyon izgalmas, új dolog. Most fedezem föl a darazsak világát, gondolja magába Lucácska. De nem beleszóltam, mert meg akartam őt védeni. És Isten is, amikor pusztítjuk magunkat, beleszól. Azt látja, hogy veszélyben vagyunk, beleszól. És ezt úgy is hívhatjuk, hogy fegyelmez. Fegyelmez. És ezt teszi, hogy először is kivillan egy valahogy valamilyen hangot belül szól, ez a Szent Szellem, hogy ez nem helyes, amit teszek. De ennek ellenére megyek tovább. Akkor Isten különböző kreatív módokon ad nekem következményeket akár, vagy valami észhez térít, küld egy embert, aki beszél velem, vagy engedi, hogy bizonyos következmények legyenek a tetteimnek. De mindenképpen vissza akar terelni a helyes útra, arra az útra, ahol a vele való kapcsolatom az rendben van. Ahol kaphatok tőle életet. És nem éppen azon dolgozom, hogy elvágjam magamat az élettől, vagy az élet forrásától. Oké, úgyhogy lehet azt mondani, de hát, pásztor, hát én bűnben élek, de hát semmi ilyesmi nem történik. Vigyigan csinálom, nem érzem a meggyőzést, nem kapok fegyelmezést. Jól el vagyok ezzel a bűnnel. Elárulom neked a titkot, hogy miért van ez. Mert még mindig itt vagy. Tehát ha mindenféle fegyelmezés nélkül, mindenféle következmény nélkül, mindenféle bűntudat nélkül bűnben élsz, akkor még mindig Isten ellenségének a táborában vagy. Ezért mondtam azt, hogy könnyű azt mondani, hogy itt vagyok, de sokan azt gondolják, hogy itt vannak, és valójában itt vannak. És ez egy őrült nagy becsapás. Úgyhogy, de hát, pásztor, hát elimádkoztam az imát, megint az imát mondja. Ez sokszor elő fog jönni, ez az ima dolog, mert már a mai kereszténység erre a hülye imára specializálódott. És ezt kell mondjam, hogy egy hülye ima. Mármint egy hülye elvetültet be emberekben, hogy csak mondd el ezt, győzködik az embert, hogy elmondassák azzal az emberrel ezt az imát, és akkor már átkerültél a sötétségből a világosságra. Nem, ez hazugság. Egy ima hatására nem kerül senki a sötétség. Azért, mert meg akarok menekülni a pokoltat, amíg nem leszek, és elmondom ezt a varázsigét, nem fog ez megtörténni. Tehát az, hogy elmondtam az imát, a megtérő imát, ez nem garancia. Tehát Isten azért ment meg minket, mert felismerjük, hogy igen, bűnös vagyok, igen, Jézus meghalt helyettem a kereszten, igen, az én bűnöm miatt Jézusnak szenvednie kellett, igen, Jézus meghalt, igen, Jézus feltámadt, és nem tudok más tenni, ő, azt akarom, hogy ő legyen az életemnek az ura. És hogyha ha a szívbe való ez a hozzáállás egy imában megfogalmazódik, akkor igen, akkor az egy jó ima. De az, hogy nincs a szívben ez, de én győzködöm, vagy valaki győz engem, meg akar győzni, hogy de azért mondjam el ezt az imát, mert akkor innen oda kerülök, az nem helyes. De amikor a szívemben lévő gondolatok egy megvallásként kijönnek a számon, az, ami a szívemben van. Ezért mondja azt, hogy szívvel hiszi és szájjal vallja meg, akkor örök élete van. de ha szívvel is hinni kell, nem csak egy varázsigét elmondani a szájjal. Oké, úgyhogy itt ezen a hegyen vagyunk, hogyha Jézus az életem ura. Hogyha odaadtam az életemet ő neki. Ja, ő az én királyom, ő az életemnek az ura. Ja. Úgyhogy amikor vétkezem itt, akkor Isten meggyőz. A bűntudat az tök jó dolog. A bűntudat az egy jó dolog. Az egy jelzőrendszer. Ez egy jelzőrendszer, hogy valamit nem jól tettem. Oké, de a bűntudat akkor van Istentől, amikor tudom, hogy miért van. Nem az, amikor fölkelsz, és már bűntudattal kelsz fel, és nem tudod, hogy miért van, de egyszerűen csak bűntudatom van. Ez az ördögtől való bűntudat. Az Istentől való bűntudat az, hogy igen, emiatt és emiatt rosszul érzem magam, hogy ezt tettem, vagy így beszéltem vele, vagy ezt gondoltam róla, ezt feltételeztem róla. Tehát amikor tudom, hogy miért érzem a bűntudatot, az Istentől van, mert ez a meggyőzésnek a kezdete. Hogy hoztam egy rossz döntést, és most ezt rendbe tudom tenni. Amikor nem tudok mit válaszolni erre a bűntudatra, mert hogy nincs miért bűntudatom legyen, de bűntudatom van, ez az ördögnek a lenyomása. De ezt majd a következő alkalommal fogunk erről beszélni. Úgyhogy Isten hegyén, Isten családjában érezzük Isten meggyőzését, és ő visszahoz bennünket mindig. Ha elcsalinkázunk, ha rossz döntést hozunk, ha vétkezünk, de itt ő vissza tud bennünket hozni, hogyha mi hajlandók vagyunk együttműködni vele. Ő visszahoz. Oké? Mert itt megmentett bennünket a bűn hatalmából. Na most, megmentett bennünket a bűn hatalmából, de nem a bűn jelenlétéből. Oké? Tehát ez is fontos, hogy tisztázzuk. Tehát azért, mert mi már Isten családjában vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy a bűn nem tud bennünket megkörnyékezni. És nem jöhetnek a különböző lehetőségek arra, hogy én vétkezzek. Oké? Tehát a bűn jelenléte ott van, erről beszélt több helyen is Isten igéje, Isten szava. Hogyha találkoztál ilyen kifejezéssel, hogy a megkörnyékező bűn, a zsidó levélben például van egy ilyen kifejezés, az ez, hogy a bűn jelenléte ott van. Ahogy Jézusnak is ott volt a bűn jelenléte, csak nem bírta magával rántani, tehát ott volt a kísértés, tehát így az életünkben is ott van. Sőt, azt mondom, hogy lehet, hogy lesz olyan konkrétan egy olyan bűn, ami életed végéig kísérteni fog. Tehát életed végéig kísérteni fog. És ezek kialakulnak az életünkben. Akár a múltunkból, akár a régi szokásainkból, a régi sebekből. Például számomra nem lenne kísértés, ha mondjuk itt kint este, mikor már sötét van, kimegyek, és egy valamilyen alak azt mondaná, hogy van számodra egy kis füvecske. Tehát számomra nem lenne nehéz nemet mondani. Mert nekem ezzel nem volt problémám, tehát nincsen az, ami erre rácuppanna. Viszont van, akinél igen. És az ördög az nagyon ügyes, tehát higgyétek el nekem, ő tudja, hogy kinél mit kell. Úgyhogy a bűn jelenléte az itt van egészen addig, amíg az Úrhoz nem költözünk. De egy dolog biztos, hogy akik itt vannak, tehát nincs olyan dolog, amit ne tudnánk legyőzni Krisztusban. Mindegy, hogy mi az. Mindegy, hogy milyen függőség az. Mindegy, hogy milyen sérülés vagy fájdalom, vagy sebek a múltból. Nincs olyan, amit ne lehetne itt Krisztusban, ebben a csapatban, ebben a családban legyőzni. Mert Krisztusban győzelmet kaptunk. Tehát nem győzhet. Képtelenség, hogy győzzön ez a dolog azoknak, akik Krisztus családjában vannak. Oké? Tehát nincs hatalma. Nincs hatalma. Tehát mindegy, hogy az ördög az utamba hozza, de hidd el. Tehát hatalmad van. Hatalmad van. És ha elbuksz, akkor a kulcs az, hogy megvallom és helyreállok. Megvallom és helyreállok. Megvallom és helyreállok. Ja. És erre jó dolog az is, hogy a megvallásban nem csak Istennek vallod meg, hanem segítséget kérsz valakitől. Tehát megvallás nem csak Istennek, hanem valaki, akiben megbízol. Megvallod neki is a bűnödet. Mert Jakab levelében azt mondja, Jakab apostol, nem is apostol volt, rosszul írták. Ez nem az apostol volt. Ez Jézus testvére volt az Jakab. Tehát Jakab azt írja a levelében, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, és így fogtok gyógyulni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor elindulsz, és innentől kezdve mindenkinek elmondod. Az sem, hogy kijössz, és itt mindenkinek így elmondod a bűnödet, hanem annak ereje van, amikor egy másik személlyel is meg tudod osztani, akiben megbízol. És elszámoltatod, tovább teszed magad, vagy meg tudod beszélni valakivel. Oké, tehát nem csak Istennek vallod meg, hanem másoknak, valakinek. Na, tehát megmentett a bűn hatalmától. Figyelj, itt jön a második. Megmentett egy céltalan élettől. Tehát Isten családjában meg vagyunk mentve. Meg vagyunk mentve egy céltalan élettől, egy jelentéktelen élettől. Emlékszem, hogy nem is tudom már melyik évben volt ilyen hatalmas hó. Hát mostanában elég sokszor van nagy hó. De azt hiszem 2 évvel ezelőtt volt, hogy csináltunk a lányokkal hóembert. Elég gagyin nézett ki. De hát így sikerült. De nem esett jól, amikor a lányok azzal jöttek, hogy ott a szomszédban az övéké jobb. Az övéké nagyobb, az övéké jobb, mondom, köszi szépen. Igazán bátorítóak vagytok. De teljesen mindegy volt, hogy kié volt jobb, vagy kié volt nagyobb. Tök mindegy, mert 3 nap múlva mi történt? Nem volt másod, csak a répa nekik is, meg nekünk is, úgyhogy örültem. Nem kellett 3 napnál tovább nem kellett nézni, az övéké jobb. Ja, úgyhogy hóember sztoriról ennyit. De lehet, hogy vannak itt, akiknek az életük sztoria ez, hogy olyan elképzeléseket, vagy olyan eszméket, vagy egy olyan üzletet, vagy egy olyan nem tudom mit, űz, és űzöl, ami hát igazából, és talán az életedet ráépíted, a döntéseidet ráépíted, de igazából nem számít. Nem számít, sőt, egyik napról a másikra összeomolhat. Eltűnik. És tök mindegy, hogy kinek van jobb, vagy kinek van nagyobb belőle. Mert 2 vagy 3 nap alatt az egész el tud tűnni neki is, meg neked is. De mindeközben pedig mi emberek, ha ebben a cipőben vagyunk, hajlamosak vagyunk az egész életünket rátenni. A kapcsolatainkat rátenni. A családunkat rátenni egy vállalkozásért, vagy valamiért. Valamiért. Oké, vagy valaminek a reménységért. És mi történik? Ja. Tehát könnyen összeomlik. Nagyon könnyen. Úgyhogy tanulnunk ebből. Át kell gondolni, hogy az, amit csinálok, az 50 év múlva is ugyanúgy fog állni. Milyen? Érdemes-e rátenni a családomat? Érdemes-e rátenni az elhívásomat? Érdemes-e rátenni azt, amit én tudom, hogy Isten hív, hogy csináljak valamit, de mégis valami más csinálok helyette? Mert csak egy kis ideig csinálom, egy kis ideig, csak aztán utána majd csinálom, azt tudom, csinálom majd, Uram, de még ezt hadd csináljam egy kicsit. És aztán elúszik. Mert ez könnyen tud menni 10, 15, 20, 30, 40 évig. És élek egy jelentéktelen életet. Mert egy jó kérdés az, amit fel kell tegyünk magunknak. Hogy amit csinálok, abból mi az, ami megmarad 100 év múlva is? Gondolkozz el rajta, hogy mi az, amit csinálsz, és megmarad 100 év múlva a hatása. Én megmondom neked, hogy mi az. Azt, ha Isten országával foglalkozunk, és emberekkel. Az emberekbe való befektetés, az megmarad generációról generációra. Ez nem azt jelenti, hogy hagyd ott a munkádat, ez nem azt jelenti, hogy add el mindenet a szegényeknek is, és ugye minden is adod a szegényt, nem erről van szó, hanem van-e értelme van-e értelme az életünknek? Ami megmarad 50, 100, 150, 200 év múlva. És ez, én azt mondom, hogy ezek az emberek. Az emberek. Minden más az elmúlik. Elmúlik. Tehát... Ja, úgyhogy tudom, hogy ez egy kemény kérdés, de válaszolunk erre. Mert lehet kiózanító néhányunknak, és szükségünk van néhányunknak kiózanítása ezen a területen. Egy biztos, hogy Jézus megmentett minket a jelentéktelen élettől. És csak figyeljetek meg, hogyha olvassátok ezt a sztorit, vagy ha olvassátok ezt az egy Sámuelt. Tehát ott van az, hogy a filiszteusok felépítettek 5 várost. Mondom nektek, nem bírtam megegyezni. Gád, Esdód, 3-at tudtam ebből leírni, meg Ekrón. Ha egy fórumon indítanánk egy beszélgetést, hogy ki az, aki járt ezekben a városokban, akkor ez a fórum ez üres lenne. Mert ezek a városok nem léteznek. Akik tehát filiszteusok az Isten ellensége, építettek 5 várost. És mi lett a sorsuk azoknak a városoknak? Elpusztultak. Ők építettek egy várost, úgy hívják egy Jeruzsálem. Létezik még ma is? Sőt, ha olvasod a Bibliában a legvégét, akkor ott van egy mennyei Jeruzsálem is. Az pedig megmarad. Úgyhogy Isten megmentett bennünket attól, hogy jelentéktelen dolgoknak éljük az életünket. Hogy elpazaroljuk azt az X 10 évünket, amit kaptunk. És dolgoknak szenteljük, vagy akármiknek. Nem azt mondja, hogy gyere és kövess engem. Ja, úgyhogy Jézus megmentett, és akarok nektek felolvasni a Bibliából, Efézus 2, Efézus, Pál levele az efézusiakhoz, 2. fejezet, 8., 9., 10. vers. Azt mondja, mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Oké, tehát az üdvösség az, hogy itt vagyunk ebben a táborban, Isten családjában. Az nem a mi jó cselekedetünknek az eredménye, hogy megdolgoztunk azért, hogy oda kerüljünk. Nem, ez Isten kegyelme miatt van. Bárki oda kerülhet. És azt mondja, a hit által kerültünk oda. Isten kegyelme teszi lehetővé, hogy bárki oda kerüljön, onnan is egyébként oda. Isten kegyelme miatt onnan bárki oda kerülhet, mert egy nap, aki itt volt, egy nap ott volt. Mindenki innen kerül ide. Senki nem születik ide. Hanem innen kerülnek hát ide. Isten kegyelme miatt. Oké? De azt mondja, így folytatja, hogy hiszen, tehát nem a jó cselekedetek eredménye, senki ne dicsekedhessen, hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Oké, ez a poéma, a görög szó, poéma, az, amikor a fazekas, tehát egyedi vagy, egy kéznek az alkotása vagy. Nem sablon, nem sorozatgyártmány, hanem egyedi. Egyedi. Tehát azt mondja, minket Isten saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette. Kinek? A számunkra. Hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Tehát Istennek egy előre elkészített útja van számunkra. Hogy azon lépésről lépésre haladjunk. Úgyhogy nagyon izgalmas, mert ez azt jelenti, hogy én Isten mesterműve vagyok. Istennek a mesterműve vagyok, és ez azt jelenti, hogy van egy célom. Van cél az életemnek. Céllal lettem teremtve. Isten előre megalkotta az én életemnek az útját. Az én dolgom és felelősségem, hogy ezt felfedezzem, és aztán lépésről lépésre haladjak rajta. Ahogy azt ő leleplezi napról napra számomra, és meghozzam azt a döntést, és rálépjek, és menjek tovább. És hogyha ebben élünk, akkor azok a dolgok, amik ott történnek, vagy amire ráteszem az életem, azok meg fognak maradni. Ha nem ebben élek, amit Isten előre elkészített számomra, akkor el fog tűnni, és el fog pusztulni. Oké, úgyhogy Jézus megmentett bennünket a céltalan élettől, egy jelentéktelen élettől. A harmadik dolog, amit ő megmentett, most egy kicsit nyugisabb területre hajózunk, megmentett Isten haragjától. Nem éppen nyugisabb, mi? Én fiú iskolába jártam, középiskolába, hajózási szakközép, a skinhead vezérek oda jártak, akkor még nagyon ment a skinhead mozgalom, akkor virágzott, és hát ez egy rendszeres duma volt, hogy gyere ki a sarokra, játsszuk le. És akkor ott volt a sarkon egy óvoda, szegény óvodások nézhették Premier Plánba, hogy a macsó fiúk egymást gyepálják, és néha meglepetés született az ilyen meccseken, mert nem éppen az, akire számítottál, hogy győzni fog, az lett letekerve. Én nem jutottam el odáig, hogy sarok, mert én nem akartam verekedni, viszont én ilyen sunyilaposba azért gondoskodtam róla, hogy ne is akarjanak velem verekedni, mert amikor játszottunk, vagy szkanderoztunk, vagy birkoztunk, akkor én az ilyen fiúkkal összekerültem, de akkor ott megmutattam, hogy van erőm. Meg megszorongattam őket, de akkor játszottunk, tehát akkor nem volt benne düh. Persze pipák lettek, de tudták azt, hogy bele azért nem akarok kimenni a sarokra. De tényleg volt olyan, amikor azt hittük, hogy na hát, szerencsétlen, le lesz tekerve. Miért mondta azt, hogy kimegy a sarokra, és aztán mégis az esélytelen győzött. És ilyen meccsek lesznek Istennel. Tehát néhányan így lesznek Istennel, hogy ott lesznek, és pikpak, Isten lerendezi ezt az embert. Dírdúj, nem lesz itt küzdés, nem lesz itt harc, nem lesz itt cselezés. Nem, Isten, tehát Isten folyamatosan ad esélyeket az itt lévő embereknek. Folyamatosan. De aki folyamatosan elutasítja, akkor lesz egy pont, ahol Isten azt mondja, pikpak, kész, vége. Kapott eleget. Kapott elég esélyt, hogy ide kerüljön. Nem azon kellett dolgozni, hogy ide kerülhessen. Semmit nem tud csinálni, hogy én ide rakjam őt át. De rengeteg esélyt kapott, hogy innen oda átkerüljön, hogy hozzon egy döntést, hogy én vagyok az ő életének az ura. És aztán egy nap Isten azt mondja, hogy már kapott eleget. Úgyhogy egy lábsöprés, nem lesz küzdelem, nincs érvelés, nincs méricskélés, hanem fekvés van. Ja. Tehát egy utolsó esély, és aztán annyi, kész. De hát az nem lenne nagyon fair, ugye mondaná valaki. Szerintem nem kéne arról beszélni, hogy mi a fair Istennek. Hogy mi fair. Mert, tehát nem tudom, hogy tudod-e, hogy milyen fairnek lenni, de itt van egy vers, 2 Péter 3.9. Nézzük csak meg, hogy Isten mennyire fair. 2 Péter, Péternek a második level, 3. fejezet, 9. vers, azt mondja, az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével. Bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen. Isten vár ránk. Isten vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Nem akarja, hogy akár egyetlen ember is itt legyen. Ő azt akarja, hogy mind itt legyen. A megmentetteknél. Nem az elveszetteknél, azt akarja, hogy minden egy. És hajlandó várni. Ezt mondja itt. Ellenkezőleg azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását, és hozzáforduljon. Úgyhogy Isten nagyon is türelmes ezekkel az emberekkel. Nagyon is türelmes. Tehát ő fair. Ő fair. Úgyhogy Ha van olyan pont, amikor már nem ad több esélyt, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem volt türelmes. Megadta mindenkinek a megfelelő mennyiségű esélyt. És ő tudja, hogy Isten tudja előre, hogy valaki most el fogja őt fogadni, vagy sem. Rengeteg kereményezés után. Ja, úgyhogy amire rájöttem, az az, hogy azoknak az embereknek, akik Isten ellenségei, de akár még azoknál is, akik ide tartoznak Isten családjába, de van egy nagyon nagy gondjuk. Gondjuk van a tekintéllyel. Tekintély probléma. Ez a baj. Sokszor ez a baj. Sőt, a legtöbbször ez a baj. Ilyen világban élünk. Tehát van olyan ország, ahol tilos a gyerekedet elfenekelni. Tilos. Tehát megbüntetnek. A gyerek följelenthet. Tényleg. Sőt, lehet, hogy már talán itt is van valami ilyesmi. Hogy nem fenyíteted. Ha nem azt mondhatod, hogy hé, üljél le! Tehát csinálhatsz bármit. Tehát ugrándozol össze-vissza, üvöltözöl. Üljél le! Ha nem ülsz le a következőre, akkor még egyszer azt fogom mondani, hogy üljél le. És megint azt fogom mondani, hogy üljél. És nem csinálnak vele semmit. És nincs következmény, és nincs semmi. Csak ígérgetés. Nálunk a lányok, tehát bevezettük ezt az 1, 2, és igazából, tehát amikor először eljutottunk a 3-ig, ez megváltoztatta az életüket. Gyökerestől. Onnantól kezdve, hogy amikor már 2-nél vagyok, akkor már sipákonok, hogy már megyek. Aki már 3-nál már muszáj, hogy legyen következmény. Tehát sok szülő ott rontja el, hogy 2,5, 2,75. Nem, egyszer kell 3-ig eljutni, kell legyen következmény, és utána, ha ezen túl se változik, akkor mazulista. Ja. Úgyhogy az embereknek tekintély problémájuk van. De most gondold végig, tehát kapsz a gyorshajtásért kapsz egy büntetést. És találkozunk. És elkezdesz panaszkodni, és kire vagy mérges? Az. Így van. Megbüntetett a rohadék. Hát. És akkor figyelj, adná ide azt a csekket. Mi van? 90-nel mentél? 40-es övezetbe? Iskola előtt? Úgyhogy közben SMS-t írtál? És még neked áll följebb? Ja, tehát ezért már pokol jár, tehát nem 30 000 forint, vagy ilyesmi. Vagy 300 000. Ja, tehát az embernek a tekintélye van problémája, és tudod, még azt is mondják sokan, de hát egy szerető Isten nem küldene a pokolba senkit. Ugye van most egy népszerű keresztény tanítás, hogy végül is mindenki a mennybe megy. Úgyhogy valaki, aki azt mondja, hogy hát egy szerető Isten nem küldene a pokolba senkit, hát én azt mondom erre, hogy Isten hihetetlen könnyűvé tette, hogy ne kerüljen az ember a pokolba. Mert csak ennyit kell tenni, hogy elismerni, hogy Jézus a megváltom. Bűnös vagyok, szükségem van egy megváltó, és Jézus az. Ennyi az egész. Ahhoz, hogy valaki a pokolba kerüljön, mit kell tennie? Át kell gázolni ezen a véres kereszten, és azt mondani, hogy ez semmi. Ez engem nem érdekel. És tudod, itt majd odaállsz, az az ember, aki átgázolt ezen a véres kereszten, és nem érdekli. Pedig ennyi lenne oda kerülni. Ott Isten azt fogja mondani a túloldalon majd, amikor egy napot áll előtte, hogy meglett a te akaratod. Oké, tehát a keresztények azt imádkozzák itt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, Isten pedig azt mondja majd annak, aki nem fogadta előtt megváltójának, hogy meg lett a te akaratod. És most menj el tőlem. Mert ezt akartod. Oké, tehát egy szerető Isten nem akar. Így van, Isten szerető, és Isten egyik ember sem akarja, hogy a pokolba kerüljön. És tehát könnyűvé tette az utat a mennybe. De ahhoz félre kell tegyük a büszkeséget. Félre kell tegyék az emberek a büszkeséget, hogy azt mondják, hogy nem, Istennek van tekintélye, vagy lehet tekintélye, vagy tekintélyt adok Istennek az életemben. Úgyhogy Isten egy szerető Isten. És egyébként ezen gondolkodtam, hogy tehát aki ezt mondja, hogy egy szerető Isten nem küld embereket a pokolba, hogy egy szerető jó Isten. Tehát most teszem azt, van egy ember, egy beteg ember, aki bántja valamelyik gyerekemet. Nem csak molesztálja, nem csak bántja, hanem meg is öli. Vagy mint ahogy volt ez az eset ott Budafokon, vagy hol, azt a futónőt. Vagy Soroksáron, igen. Hogy tehát totálisan megszégyenítették és megölték. És meg lenne mondjuk a gyilkos. És ott lennénk a bírósági tárgyaláson. Ott ül a család. És akkor egyértelmű, hogy bűnös ez az ember, és ő tette. És akkor a bíró pedig azt mondja, hát én egy szerető bíró vagyok, és odafordul a családhoz. Én egy szerető bíró vagyok, én nem tudom őt megbüntetni. Úgyhogy most azt mondom, jó, hogy ő most hazamehet. Ez egy jó bíró. Egy szerető bíró. Nem egy beteges, rossz bíró. Egy szerető és jó bíró az igazságos. És betartatja a törvényt, a saját törvényét betartatja. A gyengék védelmében. És minden embernek a védelmében. Úgyhogy azért hagyjuk ezt az érvelést. Vagy ne hagyjuk leszerelni magunkat egy ilyen érveléssel, hogy Isten valakit... Tehát ha szerető Isten, akkor miért mennek az emberek a pokolba? Isten szerető Isten. Ja, úgyhogy ez van. Tehát ha valaki elutasítja Krisztust, akkor Isten haragja van rajta. Oké? De minket, akik Isten családjában vagyunk, és ez a harmadik pont, Isten megmentett az ő haragjától. Isten megmentett az ő haragjától. Mert ez a harag, ez az ő fián landolt. Ezt a haragot Isten az ő fiára helyezte helyettem. Ja, úgyhogy Isten türelmes, és Isten ad lehetőséget. Negyedik, az utolsó, ez pedig Isten megmentett bennünket a vallástól. A vallástól. Ez a legbulibb. Mert én imádom a keresztényeket szekálni. Ha van Bibliád, akkor a Filippi belieknek írt levelét Pálnak most kinyitjuk. Harmadik fejezet. Ha nincs Bibliád, se baj, egyébként tudunk adni. Kettő föl fogom olvasni, tehát hallani fogod. De nagyon érdekes ez a rész, mert itt van ez a Pál, és ez a Pál, ez igazából ebbe a táborba tartozott, ellenség volt. De vallásos volt. Tehát vallásos ember volt, mégis Isten ellensége volt. És nem akármilyen vallásos ember. Tehát ott volt a templomban, imádatot vezetett, tehát vezette, tehát papok között volt, farizeus volt. Tehát mégis, és ebben az időszakban rengeteg ilyen ember volt, hogy mégis úgy haltak meg, hogy nem ismerték Jézus Krisztust. És nem ő volt az ő uruk és megváltójuk. Oké, úgyhogy itt van Pál, Filippi 3-ban, 4. verstől, csak lenyűgözőek ezek a szavak, amiket mond. Tehát azt mondja, bár én bízhattam volna származásomban, mégsem teszem. Ha valaki ilyen előnyökben bízik, akkor én sokkal inkább bízhatnék. Engem valóban körülmetéltek a születésem utáni 8. napon, ez nagy szó volt. Származásom szerint Izrael népéhez, közelebbről Benjamin törzséhez tartozom. Héber szülők, héber anyanyelvű gyermeke vagyok, akár csak minden ősöm. A törvény követésére nézve a farizeusok közé tartoztam. Tehát szög pontosan, milliméter pontosan betartotta a törvényt. Tehát ahogy a farizeusok. 6. vers azt mondja, olyan buzgón és elszántan védelmeztem a vallásomat, hogy üldöztem a keresztényeket, tehát az eklézsiát, a gyülekezetet. Üldöztem őket. Vagyis Jézus követőit. Senki sem találhatott hibát abban, ahogy Mózes törvényét követtem. Oké, tehát hogy hangozna ez ma? Mit tenni valaki azt mondja, hát figyelj, én igazából én nagyon vallásos ember vagyok, tehát engem anyukám a templomban szült, az oltáron. Tehát annyira. Az első szavam az apostoli hitvallás volt. És addig ki se jöttem volna, amíg meg nem kereszteltek, aztan konfirmáltam. 14 éves koromra megtanultam az egész Ószövetséget, kívülről fújom, és aztán találkoztam Jézussal. Oké, tehát nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Tehát azt mondja Pál, hogy egy nap törvénykező farizeus voltam. Most már nem. Tehát vallásos voltam, és elveszett. Tehát vallásos voltam, mindent megtettem, amit az akkori istentisztelő emberek, így értem, ez volt fontos számomra. Annyira buzgó voltam lelkileg is, tehát ez nem egy ilyen formaság volt, hogy a keresztényeket üldöztem és öltem. Tehát ennyire buzgó voltam az én vallásomban, de nem ismertem Jézust. Tehát ez a megvallása itt Pálnak. Ez a megvallása. Mert hogy aztán találkozott Jézus. 7. vers, régen ezek nagyon értékesek voltak számomra, most már viszont úgy tekintek rájuk, hogy Krisztussal összehasonlítva csak veszteséget jelentenek. Tehát azt mondja, hogy ez a sok vallásos cselekedet semmire nem volt jó. Semmire nem volt jó. És azt mondja, hogy most már csak Jézust akarom. Ezekkel a szavakkal. 8. vers, sőt, ma már nem csak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek tekintek, ahhoz a nyereséghez képest, amelyet Uram, a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent. Oké, tehát ott voltak a vallásos cselekedetek, és egy vallásos élet, és ott van most előtte a Jézus Krisztusnak a személyes megismerése. Azt mondja, kettő között, tehát óriási különbség van. És ahogy itt bizonyságot, azt mondja, ezeket mind megtettem, sőt, talán a number one voltam, a legelső voltam, a legjobb voltam ezen a területen. És csak ezután találkoztam Jézussal. És azt mondja, mert őt igazán megismerni, az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és a szemétbe dobtam. Tehát szemétbe dobtam. Ez szép ez a szó, nem? Hogy szemét. Szeretik az emberek mondani egymásra. De szemét. Mondjuk ezt a szót, hogy szemét. Szemét, jó. A görögben van egy szó, a szemét, azt mondja, hogy skubala. Skubala. Ezt is mondjátok, skubala. Skubala. Most éppen csúnyán beszéltetek. Csak nem tudtátok. Mert ez a szó, hogy skubala, már jó néhányan tudjátok, mert már beszéltem róla. Elbetűzöm nektek, hogy mit jelent. S-A-R. Szar. Ezt jelenti. Pál itt csúnyán beszél. Fúj. A Bibliában ilyen csúnyán beszélnek. Tehát azt mondja, hogy csak csak hogy behelyettesítsük ki. Tehát azt mondja, így hát minden más kárba veszni hagytam, 8. vers, és a szkübalába dobtam arba, ezzel az elején, miért? Csak hogy Krisztust megnyerjem. Tehát ez az egész nagy vallásos hókusz-pókusz, amiben éltem, az mind odavaló, a pöcegödörbe, a több mellé. Csak azért, hogy Krisztust megnyerjem. Tehát ennyit ér az az egész, ennyit ér. Mert ő benne, vagyis a Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott engem. Oké, tehát nem a nagy vallásos hókusz-pókusz miatt fogadott el engem Isten, hanem a Jézus Krisztusban való hitem által fogadott el engem Isten. És aztán így folytatja, egykor igyekeztem a törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem. Ezzel azonban kudarcot vallottam. Tehát ő volt a legjobb. Tehát nála jobbat nem mondhatnánk. Ez is volt egy fantasztikus bizonyság az ő korában. Hogy Pál, tehát ha Pál megtért, ha Pál ezt elhagyta, akkor tudod, ki ér fel Pállal? Senki nem tud felérni Pállal. Olyan fantasztikus farizeus volt. És vallásos ember. És ő azt mondja, hogy szkubalába vele? Dobni a pöcegödörbe? Azt mondja, hogy én dolgoztam, hogy Isten elfogadjon ezek által, de kudarcot vallottam. Viszont, azt mondja a 10. vers, most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust. Tehát nem a vallásos cselekedetekre, és azoknak a végrehajtására, és a szokásoknak a kialakítására törekszik, hanem arra, hogy megismerje Jézus Krisztust. A törekvés ezt a célt szolgálja. Hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Tudod, hogy tudod megtapasztalni ezt az erőt, amikor a te szokványos kis kereteiden túllépsz? Mert akkor lesz szükséged erre a feltámadási erőre. Ha nem vagy hajlandó ezeken kilépni, akár egy szolgálatban, akár egy élethelyzetben, bárhol, anyagi életedben, kapcsolati életedben, ha csak a te kis biztonságos, megszokott zónádban maradsz, nem fogod megtapasztalni Isten erejét. És egy 10 évig így élsz, és 10 év után azt fogod mondani, hogy ez a kereszténység nem működik. De nem azért, mert nincs ott Isten ereje, hanem azért, mert te nem mertél te erődön túllépni. Nem mertél hitben olyan döntést hozni, amiről tudtad, hogy hát erre nekem nem lesz erőm. Ki mondta, hogy mi erőnkből tudunk élni egy győzedelmes életet? Nem, ezeken ki kell lépnünk, és akkor meg fogjuk tapasztalni. És ha ezt megteszi Isten népe ma ebben a világban, akkor sokkal több erőt fog látni a mai világ Istenből. Mert ha nem lépünk ki, akkor emberek azt fogják látni a keresztényeken, hát ez egy erőtelen dolog. Úgyhogy egy hitben való életre hívlak benneteket, hogy, és ez az üzenetsorozat, ez segíteni fog. Úgyhogy Pál így folytatja, hogy azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak ő hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig. Mindez pedig abban a reményben teszem, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. Tehát azt mondja, hogy én annyira csalódtam ebben a vallásos dologban, hogy én kész vagyok, még akkor is, ha ez őrültség a többiek számára, de kész vagyok ezért még szenvedni is, mert annyira tudom, hogy mennyire igaz ez az egész. És mennyire fontos, és mennyire megismerhetem Krisztus. Hogy ha ez azzal is jár, hogy hátrányaim lesznek, tehát szenvedés, azt is bevállalom, mert a nyereség az hatalmas. Úgyhogy minden vallásos cselekedetét szkübalának tekintett Pál. Ja, szkübala. Nagy rakás, szkubidubi, szkubala. A kereszténységnek egyébként az a baja, hogy sokszor a szkübalát ünneplik. Mint amikor tudod, szoktatod a gyereket a bilizésre. Néhányan tudjátok. Nagy parádé van, amikor sikerül először.
Ügyes vagy, ügyes vagy. Mama, tata, sikerült. Kaki van, a Billybe.
És a kereszténység hajlamos tapsolni a testvéreknek a gyülekezetben, amikor a vallásos cselekedeteiket csinálják. És ez nem jó kép, vagy nem jó, ha ezt hozzászokunk. Tehát egy rakás szkübala. Olvasod a Bibliát, fantasztikus. Ugye beszéltünk az utolsó hetek, az elmúlt hetekben erről, de nem az a célja, hogy olvasd a Bibliát, hanem a Jézus Krisztus megismerése. Oké, vagy de jó, csak Károlit olvasol. Azt hagyjuk ezt a témát. De jó, keresztény zenét hallgatsz. Tapsolunk, jó kis kubala. Stólában jársz, keresztény népviseletben. Fantasztikus. És akkor megdicsérik egymást. Ja. Közben Krisztus keresztjét kéne ünnepelni, nem ezeket a kupackákat. Oké, tehát amikor ezt ünnepeljük, ezeket a kupacokat, ez Isten sérti. Ez Isten sértő. Ja. Egy másik nagyon szemléletes kép. Mondjuk elmész valakit meglátogatni, és kedveskedni akarsz, és viszel neki egy dobozt. És azt mondod, szia, egész héten gondoltam rád, gyűjtögettem egész héten. Szkübala. Itt van a dobozba, tessék. És kinyitod. És sokszor a keresztények ezt viszik. Azt hiszik, hogy Isten elfogadja őket, mert olvassa a Bibliát. Isten elfogadja őket, mert imádkoznak. Isten elfogadja őket, mert ezt teszik. És viszik a szkübalájukat Isten elé a dobozba. És ez Isten sérti. Isten sérti. Nem ezt kell ünnepeljük. Nem, nem. Isten nem tudjuk lenyűgözni a mi kis dobozkáinkkal, mert nem tudunk mást vinni neki, csak szkübalát. Tehát ha valamit mi egy dobozba bele tudunk tenni, és odavinni ő hozzá, akkor ez csak ennyi. Ez a legtöbb. Csibó. Legtöbb mi adható. Nem, szkubala. A legtöbb mi adható. A részünkről Istennek. Ja, úgyhogy nem, ehelyett inkább ez van. Nem, én akarom olvasni a Bibliát. Nem azért akarom, hogy lenyűgözzem Isten, hanem nem, én akarom olvasni, mert Krisztussal találkozok ezen keresztül. Nem, én akarok imádkozni, mert akarok vele beszélgetni. Nem azért, mert kéne imádkoznom, hanem mert kiváltság egyáltalán, hogy szóltok hozzá, és ő szól hozzám. Úgyhogy akarok. Meg akarom ragadni a lehetőséget, hogy ez megtörténjen, hogy diskurálunk Istennel. Nem azért teszem, mert jó keresztény akarok lenni. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy Isten nem azért szeret, mert csinálunk valamit, egyszerűen csak szeret. Csak szeret. Oké, és amit tehetünk, tehát ez a szeretet annyira lenyűgöz bennünket, hogy nem tudunk más tenni, csak szeretni őt. Csak szeretni őt, és tenni azt, amit teszünk, és imádjuk őt. Minden ezen kívül szkübele. Tehát bármi más ezen kívül, az csak szkübele. Úgyhogy itt a vége, fuss el véle. Azért kezdtük ezzel az üzenettel, mert ez egy jó lehetőség arra, valaki még ezen a hegyen van, az átkerüljön oda, arra a hegyre. De reméljük, hogy folyamatosan jönnek közénk olyanok, akik. Tehát reméljük, hogy 20 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 30 év múlva nem egy olyan gyülekezet leszünk, ahol mindenki keresztény, hanem mi azt szeretnénk, hogy ez egy vegyes társaság legyen. Legyen itt mindenféle ember, mindenféle hitből, mindenféle világnézőkből. Úgyhogy hívjatok barátokat, hívjatok ismerősöket. Ja, tehát az evangélium mindig el fog hangozni. És ez mindig egy lehetőség lesz arra, hogy emberek lehet azt gondolják, hogy nekem jónak kell lennem, és akkor majd jöhetek gyülekezetbe, vagy jónak kell nem, és majd akkor lehetek Isten családjában. Nem, itt mi azt hirdetjük, amit Jézus mondott, hogy innen egy döntés, oda kerülni. Egy döntés. Mert a nagy melót ezt Jézus végezte. Oké, aztán a következő alkalommal, a jövő héten megtanítalak arra titeket, hogy hogyan háborúzzatok a bűnnel. Hogyan háborúzz a bűnnel. Ez egy háborús üzenetsorozat. Tehát hogyan háborúzz a bűnnel. Aztán lesz olyan üzenet is ebben az üzenetsorozatban, hogy igyekszem megtanítani magunkat, mert én is ebben a tanulási folyamatban benne vagyok, hogy hogyan éljünk egy olyan életet, amiről csak álmodoztunk, vagy azt gondoltuk, hogy hát neki ez lehetséges, de nekem. Ja, úgyhogy Isten tartogat számunkra sok-sok különleges gondolatot, és ja. Hosszú távon Isten ellenségének nem lesz jó dolga, nem lesz kényelmes. Úgyhogy azt mondom, hogy amelyikünk még ott van, az jöjjön át erre az oldalra. Jöjjön át. Okay, mert Isten megment bennünket a bűn hatalmától, Isten megment bennünket itt egy céltalan élettől, egy jelentéktelen élettől, Isten megment bennünket Isten haragjától, és megment bennünket a vallástól. És még sok más dologtól, de most ezeket húztuk alá. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy te egészen nyilvánvalóan elmondod, hogy mit akarsz, és mire van szükségünk. És azt is elmondod, hogy hol van a helyünk, hogy hol kell lennünk. És tudom, hogy ebben a pillanatban, Uram, vonsz magadhoz embereket. Vonsz embereket magadhoz. Úgyhogy ha keresztény vagy, és Isten családjába tartozol, akkor azt mondom, bátorítanak, hogy adj hálát. Adj hálát azért, mert megszabadított Isten a bűn hatalmától téged. Nem kell, hogy uralkodjon feletted. Célt adott az életednek. Megmenekültél az ő haragjától. Megmenekültél a vallástól. Adj hálát azért. És köszönj meg Istennek. Aztán lehet, hogy úgy vagy itt, hogy még sosem bíztál ő benne. Soha. Még sosem gondolkodtál rajta, hogy helyre kéne hozni a kapcsolatodat Istennel. Az igazság, hogy nem tudod rendben hozni, mert képtelenség. Viszont egy dolgot meg tudsz tenni, hogy elfogadod. Elfogadod azt, hogy ő meghalt, érted? És elbánt a bűnöddel. Úgyhogy, ha ezt a szívedben megvallod neki, ha teszel egy megvallást, ha ezt akarod kifejezni neki ezen a szívedben, akkor szeretnék vezetni egy megvallásban. Nagyon egyszerű. Ha megvallod őt az Uradnak, akkor átmész a halálból az életbe. Átmész a sötétségbe, a világosságba. És ez a megvallás, ez valahogy így hangozhat, hogy Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem érdemlek semmit. Tényleg semmit. Hiszem, hogy meghaltál a kereszten, és feltámadtál a sírból. És Jézus, megvallak most Uramnak, megvallak királyomnak, megvallak Istenemnek, gyere az életembe, és vedd a kezedbe azt. Jézus nevében. Amen. És ez egy megvallás. Ez egy megvallás. És hogyha ezt elmondtad, akkor csak mondd el valakinek itt közülünk. Ha most mondtad el, most vallottad ezt meg életedben először. Köszönjük neked, Urunk. Szeretünk téged. Jézus nevében. Amen.